Stoll eltérően nem vitték a hullaházba, fölösleges volt már ez a formaság, hanem nagy sietve elföldelték, mégpedig nem messze a partra vontatás helyétől. Beavai erőfeszítéseinek eredményeképpen az ügyet a lehetőséghez képest elhallgatták, s a közvélemény csak napok múlva reagált. Az egyik heti lap azonban végül is foglalkozni kezdett az esettel. A holttestet exhumálták, a vizsgálatot újraindították, de a már addig megállapítottakon kívül semmit sem tudtak kideríteni. A lányuházatát viszont most már megmutatták édesanyjának és ismerőseinek. Ők pedig minden kétséget kizárván megállapították, hogy Marie ezeket a ruhadarabokat viselte, amikor azon a bizonyos vasárnap reggelen elment hazulról. Időközben óráról órára nőtt az izgalom. Több személyt letartóztattak, majd ismét szabadon bocsátottak. Különösen este Eustace hekevered egy gyanúba. És szó, ami szó, kezdetben nem tudott értelmesen számot adni arról, hogyan és hol töltötte a kritikus vasárnapot. Később azonban igazolásokat terjesztett Monsieur Urgé elé, amelyek kielégítő módon számoltak be arról, mit csinált este Eustace annak a napnak minden egyes órájában. Ahogy múlt az idő, s még mindig nem sikerült kideríteni semmit, ezernyi ellentmondó hír kelt szárra, s az újságírók szorgosan szolgáltatták feltevéseiket. Ezek közül az keltette a legnagyobb figyelmet, amely szerint Marie Roget él, s hogy a szajnából kihalászott holttest valami egészen más szerencsétlen nő hullája. Helyesnek vélem, hogy ismertessek az olvasóval néhány olyan passzust, amely az említett feltevést tartalmazza. E passzusokat szó szerint fordítottam a Létoile című, általában igen jól szerkesztett újságból. Mademoiselle Roget 18. június 22-én vasárnap reggel távozott édesanyja lakásáról, azzal az állítólagos céllal, hogy nagynénjét, vagy valami más rokonát, látogatja meg a Drómes utcában. Attól az órától kezdve senki sem látta, legalábbis senki olyan, akire ezt eddig rá lehetett volna bizonyítani. Nincs róla semmi nyom, semmi hír eddig még senki sem jelentkezett, aki látta volna őt aznap, azután, hogy elhagyta anya lakását, bár jelenleg nincs rá bizonyítékunk, hogy Marie Roget június 22-én, vasárnap reggel 9 után még az élők sorában volt, arra igenis van bizonyítékunk, hogy addig az időpontig még élt. Szerdán délben 12-kor a Szajnán úszó női holttestet láttak meg a Barriere du Roule felőli part közelében. Még akkor is, ha feltételezzük, hogy Marie Roget az otthona elhagyását követő 3 órán belül dobták a folyóba, a felfedezés szinte órára pontosan 3 nappal azután történt. De ostobaság lenne azt gondolni, hogy a gyilkosságot, ha a lányt meggyilkolták, oly hamar vitték véghez, hogy a gyilkosok a holttestet éjfél előtt a folyóba tudták volna dobni. Az ilyen rémtettek elkövetői előnyben részesítik a sötétséget a napvilággal szembeni hát, amennyiben a folyóban talált holttest valóban Marie Roget holtteste, csak 2,5 napja, de legfeljebb 3 napja lehetett a vízben. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vízbe fúlt emberek teste, vagy az olyan áldozatok holtteste, akiket közvetlenül a gyilkosság elkövetése után dobtak vízbe, csak 6-10 nap alatt indul annyira hozlásnak, hogy a víz színére emelkedik. Még akkor is, ha ágyút sütnek el a holttest közelében, és a hullam még csak 5 vagy 6 napig volt víz alatt, úgy emelkedik föl a vízszintjére, hogy, ha közben nem nyúlnak hozzá, rövidesen ismét elmerül. Föltesszük már most a kérdést, volt-e olyan körülmény a szóban forgó esetben, ami eltérést okozott volna a természetrendjétől? Ha a gyilkosok a holttestet keddestig a folyóparton tartották volna, a gyilkosoknak minden bizonnyal valami nyomát lelik a parton. Az is kétséges, hogy vajon a holttest, még akkor is, ha 2 nappal a halál beállta után dobták volna vízbe, oly hamar a víz színére került volna. Igen valószínűtlen, továbbá, hogy az olyan gonosztevők, akik a feltevés szerinti gyilkosságot elkövették, úgy dobják vízbe a hullát, hogy nem kötöznek rá megfelelő súlyt, amikor pedig könnyen módjuk lett volna ennek az óvintézkedésnek megtételére. A továbbiakban a szikírója azt fejtegeti, hogy a holttest szükségképpen nem csak 3 napig, de legalább 5-3 napig volt a vízben, hiszen annyira hozlásnak indult már, hogy Beova is csak igen nehezen ismerte fel. Ez utóbbi tétel később különben megdőlt, de folytatom a szikfordítását. Nézzük hát azokat a tényeket, amelyek alapján Monsieur Beauvais is azt állítja, hogy a holttest minden kétséget kizáróan Marie Roget holtteste. Beauvais is felszakította a ruhahujját, és azt állítja, olyan jelekre bukkant, amelyek az ő szemében bizonyítják a személy azonosságot. Az emberek általában azt hitték, hogy ezek a jelek valamiféle közelebbről meghatározott horzsolások. Korán sem, Monsieur Beauvais is egyszerűen megdörzsölte a holttest karját, és némi szőrzetet fedezett föl rajta. Határozatlanabb megállapítást szerintünk el sem lehet képzelni, és a megállapítás épp oly kevéssé döntő, mintha Monsieur Beauvais is azt mondotta volna, hogy a ruhaiban megtalálta a holttest karját. Monsieur Beauvais is nem tért vissza aznap, hanem azt üzente Madame Rogetnak szerda este 7-kor, hogy leánya ügyében még folyik a nyomozás. Ha föl is tételezzük, hogy Madame Roget koránál fogva és súlyos gyásza miatt nem tudott elmenni a helyszínre, ami elég merész föltevés. Valakinek csak kellett volna jelentkeznie, aki érdemesnek tartotta volna, hogy ott legyen a vizsgálatnál, mármint abban az esetben, ha Marie környezete valóban azt gondolja, hogy a holttest Marie holtteste. De nem ment el senki. A Pavie Sainte André utcában nem mondtak és nem hallottak semmi olyat az ügyről, ami akár csak a házlakóinak füléig eljutott volna. Monsieur Estée Eustace, Marie szíve választotja és jövendőbelie, aki a lány édesanyjának házában lakott, azt vallja, hogy csak másnap reggel hallott egyese holttestének megtalálásáról, amikor is Monsieur Beauvais is bejött a szobájába, és elmondta neki a dolgot. És ahhoz képest, hogy milyen hírt közölt Monsieur Beauvais is, úgy véljük, hogy Monsieur Estée Eustace igen csak hidegvérűen fogadta azt. Így hát az újság azt a hiedelmet igyekezett kelteni, hogy Marie rokonai ismerősei szemtelenül viselkedtek, már pedig ilyen szemtelenséggel sem képzelhető akkor, ha a rokonok és jó ismerősök azt hiszik, hogy a kifogott holttest valóban Marie holtteste. Az újság végeredményűben azt a gyanút igyekezett elhinteni, hogy Marie, jó barátaival összejátszva, a női tisztességét érintő ügyben távozott a városból, s hogy ezek a jó barátok, amikor értesültek, hogy a lány személy leírásának némiképpen megfelelő holttestet vontattak partra a Szajnából, felhasználták az alkalmat, hogy Marie halál hírét keltsék. Ám az étoile megint csak elsiette a dolgot. Bebizonyosodott, hogy ilyenféle szemtelenség esete nem forgott fenn, hogy az öreg hölgy valósággal magába roskadt, s úgy fölkavarta az eset, hogy teljesen képtelennek bizonyult bármi cselekvésre, hogy este Eustace egyáltalán nem fogadta hűvösen a hírt, sőt, majd megőrült a fájdalomtól, s olyan kétségbe esetten viselkedett, hogy Monsieur Beauvais is megkérte egy közös barátjukat, vigyázzon rá, és akadályozza meg, hogy az exhumálásnál és az azzal kapcsolatos vizsgálatnál jelen legyen. Mi több, jól lehet az újság azt állította, hogy a holttestet közköltségen temették el újra, hogy a család határozottan elutasította a magány jellegű temetésre vonatkozó kedvező ajánlatot, s hogy egyetlen egy tagja sem jelent meg a temetési szertartáson. Mondom, jól lehet az újság mindent elkövetett annak érdekében, hogy elmélyítse azt a benyomást, amelyet eredetileg is kelteni szándékozott. A történések minden kétséget kizáróan egytől egyig megcáfolták állításait. Alap egy későbbi cikke igyekezett magát Beauvaist is gyanúba keverni. A szikíró a következőképpen elmélkedett. Újabb fordulat. Most arról értesülünk, hogy egy ízben, amikor bizonyos Madame Ebbé tartózkodott Madame Roget házában, Monsieur Beauvais, aki éppen távozni készült, azt mondta neki, hogy egy csendőr látogatását várják, s hogy Madame Ebbé ne mondjon semmit a csendőrnek, amíg ő, Monsieur Beauvais, vissza nem érkezik, hanem csak bízza rá a dolgot. Jelenleg tehát az a helyzet, hogy, úgy látszik, minden légmentesen el van zárva Monsieur Beauvais fejében. Egyetlen lépés sem tehető Monsieur Beauvais nélkül. Bármely irányba induljon el az ember, minden ütőbeli ütközik Beauvais valamilyen okból elhatározta, hogy rajta kívül senkinek semmi köze a vizsgálati eljáráshoz, s a lány férfi rokonait és ismerőseit, ez utóbbiak állításai szerint, igen különös módon tuszkolta félre az útból. A jelek szerint minden befolyását ladba vetette, hogy a rokonok és ismerősök ne láthassák a holttestet. A Beauvaisra terelt gyanút a következő körülmény ismertetésével színezte a szikíró. Néhány nappal a leány eltűnése előtt valaki meg akarta látogatni Beauvaist a hivatalában, Beauvais éppen nem volt ott, s a látogató a kulcsjukban meglátott egy rózsát s a virághoz kötött kis lemezen a Marie nevet. Amennyire alapokból meg tudtuk állapítani, az általános vélemény szerint Marie orgyilkosok bandájának esett áldozatul, ennek a bandának a tagjai hurcolták át a folyón, bántalmazták és ölték meg. A Les Commerciel című igen befolyásos újság azonban komoly erőfeszítéseket tett ennek az elterjedt nézetnek a megcáfolására. Idézek belőle néhány passzust. Meggyőződésünk, hogy a vizsgálat eddig hamis nyomon haladt, amennyiben a barriere du Roulera irányult. Lehetetlen, hogy valaki, akit ezek ismertek jól, mint ezt a fiatal nőt, három háztömbnyi távolságot tudott volna megtenni úgy, hogy senki sem látta, és ha valaki látta, feltétlenül emlékszik is rá, hiszen Marie Roget mindenkit érdekelt, aki csak ismerte. Amikor elment hazulról, igen sokan jártak az utcán, lehetetlen, hogy úgy tudott volna elmenni a barriere du Rouleig, vagy a Dromes utcáig, hogy legalább 10-12 ember fölne ismerte volna. Ám de senki sem jelentkezett, aki a kritikus időpontban a nyalakásán kívül látta volna őt, s az ő kinyilvánított szándékára vonatkozó tanúvallomásokon kívül nincs rá semmiféle bizonyíték, hogy egyáltalán elhagyta édesanyja házát azon a reggelen. Ruháját elszakították, teste köré savarták, úgy csomózták össze, s ahol testet a csomónál fogva hurcolták, mint valami batyut. Ha a gyilkosságot a barriere du Roule negyedben követték volna el, nem lett volna szükség ilyesmire. Az a körülmény, hogy a hulla a barriere közelében úszott a vizen, még nem bizonyítja, hogy ott is dobták a folyóba a szerencsétlen nő alsó szoknyájának egy 60 centi hosszú és 30 centi széles darabját kihasították, s a lányál alá kötözve, a tarkóján összecsomózták, valószínűleg azért, hogy nekiállhasson segítségért. Ezt olyan fickó követték el, akik nem használnak zsebkendőt. Egy-két nappal a főkapitány nálunk tett látogatása előtt azonban olyan fontos információ jutott a rendőrség birtokába, amely, úgy látszott, halomra dönti a Sommerciel érvelésének legalábbis nagy részét. Két kisfiú, bizonyos Madame Delus két gyermeke, a barriere du Roule közelében fekvő ligetben kószálva, sűrűbozódba tévedt. A gyermekek három vagy négy hatalmas kőre bukkantak, se kövek valami székfélét alkottak, támlával, lábzsámolyjal. A legfelső kövön fehér alsó szoknyát, a másodikon sejemkendőt találtak. Ezen kívül egy napernyőt, egy pár kesztyűt és egy zsebkendőt is. A zsebkendőn a Marie Roget név volt látható. A környező bokrokban ruhafoszlányokat fedeztek fel. A talajt letaposott állapotban találták, a bokrok összetörve, mindenütt viaskodás, dulakodás jelei. A bozót és a folyó között a földre döntve minden kerítés, a talajon pedig minden bizonyal valami súlyos tárgyat vonzolhattak végig. A Le Soleil című heti lap a következő megjegyzéseket fűzte a felfedezéshez, s kommentárjai az egész párizsi sajtó véleményét tükrözték. A talált tárgyak nyilván legalább 3-4 hete ott hevertek már, az eső megpenészesítette mind, s ahol mik egészen összeragadtak a penésztől. Egy részüket körülnőtte, vagy benőtte a fű. A napernyő erős sejemből készült, ennek ellenére összezsugorodtak már a szálai. A felső rész a hajtásnál teljesen megpenészedett és elrohadt, s amikor az ernyőt kinyitották, elszakadt a bokrok eltépte ruharész mintegy 8 centi széles és 16 centi hosszú. Az egyik darab a ruhaszegélye, ez már foltozott volt, a másik rész a szoknyából került ki. Leszakított csíkoknak látszottak, mintegy 30 centire a földtől, a tüskebokron találták ezeket a darabokat, nem lehet hát kétséges, hogy rábukkantak a hátborzongató rémtetszín helyére. E felfedezés nyomán újabb bizonyítékanyaghoz jutottak. Madame Delus azt vallotta, hogy a Szajnaparttól nem messze, a barriere du Roule-lal szemben, az országút mentén vendéglője van, amelynek környéke igen elhagyatott. Kedvelt vasárnapi tanyája a nagyváros csibészeinek, akik csónakon kelnek át a folyón. A kérdéses vasárnap délutánján, 3 óra körül, fiatal nő érkezett a vendéglőbe, egy sötét arcbőrű fiatalember társaságában. Egy ideig ott maradtak. Aztán egy ösvényen távoztak, amely az egyik környékbeli sűrű erdőbe vezet. Madame Delus figyelmét a lányruházata vonta magára, nagyon hasonlított egy elhunyt rokonának ruhájához, különösen, ami a kendőt illeti. Röviddel a fiatal pár távozása után semmire kellők bandája jelent meg a vendéglőben. Zajosan viselkedtek, ettek ittak, de fizetni nem fizettek, aztán elmentek ugyanazon az úton, amelyen a fiatalember és a lány. Alkonyattájban tértek vissza a vendéglőbe, aztán úgy keltek át a folyón, mint akiknek igen sietős a dolguk. Ugyanazon az estén, nem sokkal sötétedés után, Madame Delus és elsőszülött fia női sikolyokat hallott a vendéglő közelében. Éles, de rövid csíkolyokat. Madame Eddé nem csak a vozódban talált kendőt ismerte föl, hanem a holttesten talált ruházatot is. Egy Valence nevű omnibuszkos is jelentkezett. Azt vallotta, hogy látta Marie Rogét azon a vasárnapon átkelni a szajnakompon, egy sötét bőrű,